A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hogy miért nem, ahol emberek egymás között élnek, ott mindig vannak konfliktusok. Ahol emberek közösséget alkotnak, ott mindig vannak nézeteltérések, vélemény különbözőségek, látásmódban való eltérések. Mi ezt magyarok különös módon is élhetjük át itt a Kárpát-medencében, jóval több mint 1000 év óta, hiszen mi egy befogadó nép vagyunk, és itt a Kárpát-medencében sok más nemzet is hazára talált az évszázadok során. Talán mindegyiket fel sem tudjuk sorolni. Gondolhatunk itt kúnokra, jászokra, szlovákokra, románokra, szerbekre, horvátokra, németekre, izraelitákra, romákra, és akkor még egész biztos, hogy mindenkit nem soroltam föl. Igen, a Kárpát-medence egy ilyen olvasztó tége, és talán ebből is következik az, amit nagyon sokszor tapasztalunk mind a mai napig, hogy olyan sokfélék vagyunk. A széthúzás megkísért bennünket, és ugyanarról a dologról ahány nemzetiség szinte annyiféleképpen gondolkodik és vélekedik. Éppen ezért volt nagy pillanat 60 évvel ezelőtt, amikor a mai Magyarország határain belül eleink, itt nem messze innen, a Műszaki Egyetemnek a fiataljai és az ELTE-nek a fiataljai úgy érezték, hogy elég a rabszolgaságból, kézbe kell vegyük a sorsunkat, a jövőnket, és összeverődtek, pontokat fogalmaztak meg 1848-hoz hasonlóan, és együtt tudtak lélegezni a szabadságért. Együtt tudtak elindulni azért, hogy mi itt a Kárpát-medencében hagy hordozhassuk a magunk sorsát a saját kezünkben. Ne kívülről nagy hatalmak irányítsanak bennünket, hanem kaphassuk vissza a szabadságot. Most ezt nem folytatom, ezt a gondolatsort, mert tudjuk jól, hogy nem sokáig tartott sajnos ez, mert a nagyhatalom mégiscsak nagyhatalom volt, sőt, hogyha azokra a börtönbe zárt, éveken át börtönbe zárt magyar embertársainkra gondolunk, akiket kínoztak, faggattak és megpróbáltak és elszakítottak a családjuktól, igen, a szabadság utáni vágy nagy retorzióba ment át. De ez a vágy mind a mai napig megvan bennünk, minden emberben, és szeretnénk, ha végre tényleg szabadságban élhetnénk, és békességben élhetnénk. Pszichológusok próbálják magyarázni, hogy miért is van az, hogy egyik ember ilyen, a másik olyan, és megállapítják többek között, hogy nagyon sokat számít az, hogy ki hogyan szocializálódik, és sokszor a legnagyobb diktátorok, azért diktátorok, mert nehéz, hogy úgy mondjam, humánusan kifejezve, nehéz gyermekkoruk volt, és meghatározza őket alapvetően az a gondolkodás, ha nekem nem volt jó, a másiknak se legyen jó, és az fűti, és az élteti, hogy feszültségben éljen, hogy konfliktust gerjesszen, hogy belekössön a másikba, hogy magát különnek tartsa. És akkor azt kell mondanunk, hogy ki hogy szocializálódik, milyen gyermekkora volt, erről pedig az a gyermek nem tehet, hogy mit kap, mit lát és honnan jön. Rövidre fogom a bevezetőt, azaz felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet újat kezdeni, hogyan lehet tiszta lappal indulni. Itt vannak azért idősebb testvérek, akiknek biztos, október 23-ához érve sebek szakadnak föl, és kérdőjelek fogalmazódnak meg, hogyan tudom földolgozni mindezeket, ezeket az eseményeket annak idején. Mi több, tudok-e bocsánatot adni azoknak, akik bántottak, megaláztak, arcon ütöttek, hátba döftek, hogy is vagyok én a bűnöknek a feldolgozásával. És itt az sem segít, hogyha őszinték vagyunk, és nem képmutatók, hogy keresztények vagyunk. Hiszen magam is fültanúja vagyok olykor olyan lelkipásztori beszélgetésnek, hogy valaki elmondja, hogy ő mindent meg tud bocsátani, de ezt az egyet vagy amaszt a testvérének soha nem fogja elfelejteni. Mindent megbocsát, de ezt nem tudja, ezt a bántást, ezt a sértést, ezt a megaláztatást, ezt nem tudja megbocsátani szívből. Igen, testvérek, amikor valaki eljátszotta a bizalmunkat, hiába vagyunk keresztények, nagyon nehezen tudunk valóban megbocsátani. De ez nem csak a mi problémánk volt mai keresztényeknek, hanem már a tanítványoknak is problémája volt. És ez a lánglelkű, lobbanékony tanítvány, Péter egy ízben oda is lépett mesteréhez, hogy Uram, hát hányszor lehet megbocsátani egy embernek? Így hallgassuk meg tehát a mai vasárnapra igehirdetés alapjáról kijelölt szakaszt, úgy, amint azt feljegyezve találjuk Máté evangéliumának 18. fejezetében, a 21. verstől kezdődően a következőképpen. Péter odament Jézushoz és megkérdezte, Uram, ha vétkezik ellenem atyám fia, hányszor bocsássak meg neki, még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Azt mondom néked, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer is. Mert hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt az adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt, feleségét, gyermekeit, mindenét, amije van, és így egyenlítsék ki a tartozását. A szolga leborult előtte, és így esedezett, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, s ezt mondta, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent visszafizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai ezt látták, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették, ami történt. Ekkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant, és átadta a kínzóknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így teszt majd az én mennyei atyám is veletek, ha meg nem bocsáttok mindnyájan atyátok fiának szívetek szerint. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Hányszor lehet megbocsátani valakinek? Még 7-szer is. Péter túllép az akkori gyakorlatnál, hiszen a rabbik szerint Isten is csak 3-szor bocsát meg az embernek. Azaz Péter túllép ezen a gondolkodáson, és a teljesség számával próbál közelíteni a kérdéshez, hogy hányszor szabad megbocsátani, 7-szer is akár. És Jézus egy szójátékkal válaszol néki, nem hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Most itt a nagyon racionálisan gondolkodók talán gyorsan beszorozzák, ez azt jelenti, hogy 490-szer lehet megbocsátani egy embernek, és akkor lehet, hogy el kell kezdeni húzni a strigulákat az ellenlábasainkkal szemben, hogy mikor jön el a 490, és utána már nem lehet megbocsátani. Nem, Jézus nem ezt akarja, hogy matematikázzunk, hanem egyszerűen azt akarja mondani a szójátékkal, hogy végtelenszer. Sőt, amíg lélegezni tudsz, amíg dobog a szíved, amíg itt vagy a földi létben, addig igyekezz rendezni a soraidat. Újra meg újra megbocsátani, és a bocsánat mellett kiállni. Újra csak azt tudom mondani, hogy Jézus nagyon magasra teszi a mércét, mert ki az közülünk, aki elmerné mondani, hogy ő mindig mindenkinek meg tud bocsátani. És ha a magunk erejében bízunk csak, akkor igazunk van. Mert emberségünkből, önzésünkből követően vannak bizony olyan helyzetek és olyan események, amikor az ember ott belül, ha őszinte nem tud megbocsátani, megbocsátok, sokszor hallani még keresztényektől is, de nem felejtek. Hogyan lehet akkor mégis Jézusnak a mondatát komolyan venni és a szívünkre venni, hogy 70-szer, 7-szer is, hogy akárhányszor? Magunk erejéből valóban lehetetlen. Falakba ütközünk, önmagunkat körülvevő falakba, önzésünkben, kiszolgáltatottságunkban, ahogy a teológusok is próbálják ezt megfogalmazni, eredendő, bűnös mi voltunkba. Reménységünk csak akkor lehet, ha ennek a részletnek az utolsó kifejezésére figyelünk egy kicsit fokozottabban, akkor lehet valami szikra, valami fénysugár, hogy szívetek szerint bocsássatok meg, és ebből már is kiderül, hogy ez egy szív probléma, ez egy szívügy, hogy az ember meg tud-e bocsátani. A szívünk ugyanis eredetileg nem úgy adatik, és nem úgy működik, hogy meg tudunk bocsátani minden esetben, viszont ha a szívetek szerint tudtok megbocsátani, ez akkor van, ha a szívetek nem üres, hanem a szívetekben ott van Jézus, ott van a világ megváltója, a világ ura. Ha a szíveteket már átforrósította Isten lelke és igéje, és le tudtatok borulni Krisztus kereszt előtt, hogy Krisztusom, te előbb szerettél engem, sőt mindent megbocsátottál nékem. Úgy fogadsz el engem testestül, lelkestül, szellemestül, ahogy vagyok. Nem kell megjátszanom magamat, te előbb adtad értem magadat, mert szeretsz engem, és ebbe a szeretetbe bele költözve, a szívemet átadva ennek, tudom esetleg még a leggonoszabb ellenségemet is lélekben megbocsátani néki, és bocsánatot adni. Jézus Krisztussal kapcsolatban sok példát lehet erre mondani, hiszen ott van az új parancsolat, amit a 11. vagy akár 13. parancsolatnak is nevezhetünk, hogy egymást szeressétek, ahogy én szerettelek benneteket, önfeláldozó módon. Vagy ott van az úrvacsorának a gyakorlata, ami nálunk evangélikusoknál ősi és nagyon szép gyakorlat, hogy oda térdelünk az oltár elé. Ez nem csak egy külsőség, ez nem egy álalázatosság, hanem ott, ha komolyan vesszük, tényleg egyformává válunk. Megszűnik az, hogy nő és férfi, megszűnik az, hogy fiatal és idős, megszűnik az, hogy egészséges és beteg, mi több, megszűnik az, hogy diplomás, vagy csak munkás, szakember valaki. Megszűnik mindenféle különbség, amikor oda térdelünk. A világon talán az egyetlen pont, ahol átélhetjük, hogy ugyanazok vagyunk, nemre, fajra és mindenre való tekintet nélkül Jézus indít bennünket arra az úrvacsorán keresztül, hogy tudjunk megbocsátani, vagy akkor térdeljünk oda, ha meg tudtunk bocsátani. És akkor még nem beszéltem az aranyszabályról, amit szeretnél, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is aképpen cselekedjetek. Vagy nem elégszer hangsúlyozzuk a mi atyánknak is a kérését, amit pedig elmondunk, ma is el fogunk mondani itt közösen is, de biztos vagyok, hogy sokan az ágyuk mellett térdelve is elmondják naponként a mi atyánkot, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez csak akkor van értelme kimondani, ha ezt komolyan vesszük, hogy Jézus előbb szeretett és megbocsátott nekünk, és reálvaló tekintettel, nem a magunk ügyessége, szeretete, kegyessége, szentsége, jósága, humanitása, Krisztusért tudok bocsánatot adni. Ugyanezt fogalmazza meg nagyon szépen a költő Devecseri Gábor rövid versében, Krisztus tövis. A szenvedésre emlékezzetek. A szenvedésben lesz még részetek, mint volt is. De én az ő tövisével, mely ágaimtól szívetedig ér el, azt hirdetem, hogy igyekezzetek szeliddé tenni próbált szíveteket, ti emberek kezétől szenvedő és embert szenvedtető emberek. És irgalmasabb lesz majd az idő, mit úgyis együtt kell töltenetek. Hányszor lehet megbocsátani? Akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a példázatban Jézus két végletről beszél, hiszen a 10 000 talentum egy akkora adóság, amit ember nincs a földön, aki vissza tudna adni. Azaz Jézus végletekbe beszél, hogy visszafizethetetlen adósságot enged el az Úr, a király. A 100 dénár viszont egy megfizethető összeg. Ha az ember egy kicsit összeszedi magát, akkor vissza tudja fizetni, és akkor érezzük igazán ennek a példázatnak az ütését, ennek a példázatnak a mélyen való szántását, hogy hogy állunk mi, hogy állsz te, és hogy állok én a megbocsátással. Befejezem egy pár beszéddel, testvéreim. Két 56-os veterán beszélgetett. Az egyik megkérdezi a másiktól, te meg tudtál már bocsátani nekik? Mire a másik visszaszól, én nekik, akik megaláztak, akik börtönbe zártak, hogyan tudnék nekik megbocsátani? Mire az egyik csak ennyit mond, hát akkor te még mindig az ő rabjuk vagy. Kedves testvérem, te kinek a rabságában élsz? Ember vagy emberek rabságában, vagy Jézus Krisztushoz tartozva az ő rabságában? Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te olyan jól érthető módon és határozottan tanítottad Pétert, rajta keresztül a tanítványokat, és bennünket is itt a 21. század elején, hogy mit jelent a megbocsátás. Mindenekelőtt meg kell vallanunk, Urunk, hogy sokszor elbukunk. Mi sem tudunk szívből megbocsátani. De ahogy tanítod, egyedül ez nem is fog benni. Csak reád nézve, szívünket néket adva lehet reménységünk, hogy tudunk minden nehézségen, harcon, háborón, üldöztettetésen, megaláztatáson, bántáson és minden rosszon túlteni, csak akkor tudjuk, de akkor túl tudjuk tenni magunkat, ha a szívünkben te vagy. Ha a szívünkben neked is helyet adunk. Mi több, neked adjuk az első helyet. Szent lelkedért imádkozunk, megváltórunk, attól, hogy a kereszténység ezért nem másokon kérje számon a büntetést, a számonkérést és az ítéletet. Ezt bízza rád, hanem a kereszténység tőled kapott szabadsággal, tőled kapott belső lelki szabadsággal tudja hirdetni. Nincs más út, csak a megbékélés, a krisztusi szeretetnek az útja. Ehhez kérjük a te lelkedet, az egész kereszténységre, az egész világra. végezd a békéltetés szolgálatát lelked által, megváltó Urunk. Téged kérünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Övé legyen a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy újra keresztelőre kerül sor, úgyhogy énekelje a gyülekezet a 323-as számú ének első versét.